Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának 4. fejezetében a 14. verstől a 37. versig bezárólag. A 14. verstől a 37. versig bezárólag tartó igeszakaszt a Lukács evangéliumának 4. fejezetéből alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezték. Nem, de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a Szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városok épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment közöttük, és eltávozott. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott, Á, mi közünk hozzátok, Názáreti Jézus! Hozzád, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt, Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög odavetett őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek! Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, legelsősorban is mindenek előtt szeretnénk megköszönni neked ezt a mai napot. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy megteremtettél. Köszönjük, hogy életre hívtál bennünket. Köszönjük, hogy adtál nekünk oly sok mindent, ami kell az élethez. Ételt, ruhát. Köszönjük, hogy utunk lehetett, amin végig mehettünk, és most itt megállhatunk előtted. Mindenek fölött legyen a háláé az első szó. És köszönjük azt is, hogy te is itt vagy közöttünk. Nem csak elkísértél életünk minden egyes napján eddig, hanem most itt különösképpen is megállsz, hiszen ez a vasárnap a te napod. A feltámadásodnak napja. Amikor bebizonyítottad, hogy te Úr vagy mindenek fölött. Amikor az emberek figyelmét arra irányítottad, hogy ebben az életben sok minden van, amit kapunk és amivel élünk, de az élet több ennél a világnál. Amikor egészen közel hoztad hozzánk azt a világot, amit te szánsz nekünk. Kérünk, hogy amikor ide érkezünk eléd, sokfelől, sokféle útjainkból, kérünk, hogy amikor életünk nem tiszta dolgai közül, félelmeink közül, vágyaink közül, amikor gyászunkból ide érkezünk hozzád, akkor te szólíts meg bennünket. Ülj le közénk, beszélj hozzánk. Mutass utat, mert szeretnénk tudni, hogyha innen elmegyünk, akkor hová kell tartjunk, hová tartson az életünk, hogy az az élet, az a tiéd legyen. Tudjuk meglátni az életünkben mindazt, ami kedves számodra, és megerősíteni. És tudjuk meglátni mindazt, amit nem kedves, a lelked által szentelt életnek, tudjuk átadni neked, hogy megbocsátva tisztán indíts el az életünk útjain. Kérünk, hogy összetört szíveinket te gyógyítsd meg. Kérünk az Isten tiszteletért, áldj meg, szentelj meg minden ige hirdetőt, ige hallgatót, szerte a világban, és itt, ebben a gyülekezetben most, ebben az órában. Jézus Krisztus nevében, kérlek, hallgass meg. Amen.
Szeretett testvérek, Istennek ama igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdeti kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát, Máté evangéliumában található. A Máté evangéliumnak a 13. fejezetében, a 13. fejezet 53. verszakától az 58-as verszakkal bezárulok. Hogy miként keresi a mi szívünket az írott és a hirdetett ige, keresztényi alázattal helyünket elfoglalva odafigyeléssel hallgassuk. Az említett szakaszt olvasom. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták. Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatévő erő? Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját? Testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nővérjei is mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenség miatt. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvérek, Isten hozott mind a hányunkat itt, de tudjuk jól, hogy vége lesz majd ennek az Isten tiszteletnek is, és hazamegyünk. Milyen dolog hazamenni? Ugye mondhatnánk, hogy jó és szép képzeteink vannak, ami szívünkben, lelkünkben az otthonunkról, ahogy Tamás is mondatta volt egyik könyvében, hogy azért születtünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne. És jó az otthon. Az otthon melege, annak ismertsége, hogy tudjuk minden zegét zugát, hogy ott meg tudunk pihenni, hogy ott tudunk gyereket nevelni, hogy közösségben lehetünk egymással, hogy otthon süthetünk és főzhetünk, hallgathatjuk a rádiót, vagy nézhetjük a tévét, tudjuk, hogy mi hol van, és otthon úgy érezzük magunkat, mintha szabadok lennénk. Babits Mihály az Édes az Otthon című versében megkapóan írja, mikor a nappal megint enyhe, mikor az ember újra víg, mikor csupán a beteg renyhe, amikor a diót verik, mikor szellőztetik a pincét, s a gazda a tanyán időz, őrizni a hegyeknek kincsét, fényes fokossal jár a csősz. Édes az otthon. És mikor a kályha tüze pattog, mikor a szoba jó meleg, halkan a régi óra kattog, s jégcsapot olvaszt a gyerek, bent nyájas körtől víg az asztal, s a meghitt lámpa gyúl korán, bár új hó ablaknál marasztal, merenni lepke záporán. Édes az otthon. És valóban édes az otthon. És ezért áldozatokat kell, hogy hozzunk. Áldozatokat kell, hogy hozzunk a hazatéréshez, mert hát dolgoznunk kell, hogy legyen hol otthonunk. Vannak közöttünk, akik hitelbe verték szegények magukat ugyancsak, de mi szeretjük azt, hogyha a házunk az a saját házunk. A magyar ember érdekes, hogy azt mondják, hogy nomád típus, eredetileg meg úgy jöttünk ide, de igencsak hamar kitanultuk azt, hogy milyen letelepedni valahol, milyen megmaradni, melyik az a rész, ami az én váram, az én házam, az édes otthon. Ebben látszik az is egyébként, hogy Magyarországon az emberek 80%-a saját házában lakik, vagy a saját lakásában, mindössze 20%-a bérel házt vagy lakást. Nyugaton ez pont fordítva, ott 80% bére, és csak 20% a sajátja. De mivel jár ez? Takarítással, festéssel, felújítással, fűtéssel, vízzel, gázzal, telefonnal, ezt mind ki kell fizetni, hogy az otthonunk olyan legyen, amit mi elképzelünk, vagy mi szeretnénk. Mind a hányunknak azt hiszem mondhatjuk, hogy van hova hazamennünk. És vajon neked is van? Hiszem azt, hogy mind a hányunknak valóban van, a kérdése az, hogy otthon érezzük-e magunkat valóban. Gyerekként érezzük azt hiszem leginkább otthon magunkat, amikor pedig felnünk, akkor kezdjük érezni, hogy milyen nehéz is fenntartani mindezt. Amikor viszont hazamész és a tieidhez mész, akkor a tieid ismernek téged. Ismerik a mosolyod, ismerik a munkád, ismerik a bánatodat, ismerik azt, hogy hogyan gondolkozol dolgokról, és ismerik a szokásaidat is. Milyen jó dolog, mondhatnánk, hogy azok ismernek engem, akiket szeretek, és akikkel együtt tudok lenni otthon. Persze olykor kényelmetlen is tud lenni, mert szívünket nem igazán látják, de azért mégiscsak jó hazamenni. És Jézus is tanította, egyébként éppen a búza és a konkoly, az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a hálónak a példázatait adta át, illetve tanította, és akkor fogja magát és hazamegy. Hazamehetünk. Jézus hazamegy, és mit tesz? Tanít. Tanít a zsinagógában. És mit csinálnak ezek az emberek? Megkérdezik. Hát ez meg? Hát ez hogyan? Hát ki? Nem ilyennek ismertük. Ugyanis mindig határozott elképzelésünk vannak arról, hogy a másiknak milyennek kell lennie. Általában a határozott elképzelésünk, hogy a másik milyen legyen, nem igeszerűek, ugye nem logikusak. A logosz ige görögül, a logikus tehát azt jelenti magyarul, hogy igeszerű. Mert mindig meg akarjuk határozni, hogy milyen a másik, és milyennek kell, hogy legyen a másik. És akkor itt elgondolkozhatunk azon, hogy milyen egy jó férj. Hát én ezt nem akarom most taglalni, de szép nagy listát tudnánk róla készíteni. Milyen a jó feleség, ugyebár. Ezt mi férfiak tudnánk mondani inkább. És hát meg kell, hogy valljuk azért nektek, asszonyok és lányok itt, hogy bizony a mi listánk se rövidebb a tieteknél, hogy milyeneknek kellene, hogy legyetek. Milyenek kell lenni egy jó anyósnak, egy jó apósnak? Vagy ha a gyermek az mikor jó az unoka, bár a nagyszülőknek az unoka szinte mindig jó, és milyen a jó apa, és milyen a jó anya. És hogyha kicsit tovább visszük ezt a dolgot, akkor elérkezünk ide a közösségbe, és feltetjük a kérdést, milyen egy jó, egy igazi gyülekezeti tag, egy rendes keresztény. Hallhatjuk ugyebár sokakat, hogy azért nem megyek templomba, mert az is ott ül, aki egyébként a múlt rendszerben pedig mit csinált. Tehát így rávetítjük a dolgokat az emberekre. És ilyenkor rávetítjük a keresztényekre is, hogy milyen a jó keresztény. Hát természetesen egy kereszténynek rendes embernek kell lenni. Aranyosnak kell lennie, segítőkésznek kell lennie, alázatosnak kell lennie, takarósnak kell lennie, és természetesen szobatisztának is, vagyis leveszi a cipőjét, amikor otthon van. Ezzel szemben milyenek vagyunk mi? Milyen vagy te saját magad? Milyen helyzetben vagy? Vajon ez mind kipipálható? Hát én, hogy csak magamra gondolok, már nálam sem pipálható ki, rólatok nem is beszélve. Ugyanis, testvérek, ismerjük egymást, ugye? És ennek megfelelően elvárásaink is vannak, de ezeknek az elvárásoknak az alapja hamis. Hamis a hit. Mert mondhatnánk, milyennek kell lennie egy jó prófétának. Ugye? Szent embernek kell lennie. Rendes embernek kell lennie. A prófétának meg kell jósolni a jövőt. Jeremiás egyébként definícióban megmondja azt, hogy milyen az igazi próféta, és mi különbözteti meg a hamis prófétától. Egyetlen egy aprócska dolog. Hogyha a próféta megmond valamit előre, és úgy történik, ahogy mondta, akkor igaz a próféta. Ha nem, nem úgy történik, akkor hamis a próféta. Mindössze ennyi az egész. Mert hogyha végig gondoljuk, testvérek, hogy milyenek voltak a próféták, hát bizony az elvárásaink azok nem felelnek meg annak a tükörnek, amiben beletekintünk. Milyen volt Ábrahám, aki mondjuk elhazudta, hogy Sára a felesége, és azt mondta, hogy a húga mindössze. Izsák, mondhatnánk, rendes ember volt, hiszen engedelmeskedett apukának, ő egy rendes próféta. Milyen volt Jákob? Hát egy utolsó csaló tulajdonképpen. De hát nem próféta volt? Dehogy nem, ő is próféta volt. Gondoljuk le Mózesre, hogy Mózes milyen volt. Dörgedelmével, vagy amikor az Istenbe vetett hittel kapcsolatosan az izraeli nép az kicsikét, hogy is mondjam, bálvány imádóvá fajult, akkor Mózes próféta nem habozott kinyírni, vagy legalább 30 ezer embert. Ez is próféta. Milyen volt Sámuel, ugye? Ő is dörgedelmes volt, és nem egy egyszerű, egy elég nehéz ember. De gondolhatunk Illésre is, aki bálpapokat mészárolt a hit miatt, és aztán pedig megfutamodott ugye Jezabel elől. Elizeus pedig, hát amikor elkezdték piszkálni a gyerekek, nem tudom, emlékeztek erre a történetre, akkor bizony egy nagy anyamedvét rájuk uszított, és nem tudom hány gyereket szétépett az a bizonyos medve. Hát ez nem nagyon illik be abba a képbe, amit mi gondolunk, hogy általában milyenek a próféták. De hát hál' Istennek itt van nekünk Ezékiel is, és Ézsaiás is, mind a kettő jó fiú volt. És Ámosz, ő nem volt valami nagyon művelt, mint Ézsaiás, illetve Ezékiel. Ámosz mindössze egy paraszt volt. Egy fölművelő. És nem is mondta magát prófétának. De ott volt Jeremiás, gondolhatunk rá is, hogy miket tett, vagy ott volt Jónás, aki meg ugye nem akart elmenni, és nem akart prófétálni, de az Úristen akkor is bebizonyította, hogy mi a helyzet. Ott volt Hóseás, aki Isten parancsára Szajhát vette el feleségül. Próféta? Ő is próféta. Ott volt Dániel, aki ugyancsak az Isten hite miatt keveredett problémával bajba, de ő megmondta előre ugyanolyan dolgokat, és ő is próféta volt. És akkor még elővehetjük azt, akiről nem szoktunk prófétaként gondolni, Dávid. Most olvasgatjuk Dávid történeteit a kalauz szerint. Olvashatjuk azt is, hát hogy is mondjam, finoman szólva se volt egy szeplőtelen morális helyzetbe, ugyebár csak gondoljunk Uriásnak, Becsabé férjének a megöletésére, egyik legjobb katonájának, hogy ő persze otthon tudjon vele hancúrozni. És aztán ott volt Salamon, aki idős korára pedig már egy egész háremet működtetett, ugye azt mondja a Szentírás, mégis Szent Salamonnak mondjuk, és prófétának tartjuk, és az Úr szerette őt. Hát, milyen a próféta felhozatal? Elég vegyes, testvérek. Tulajdonképpen olyan, mint amilyen ez a gyülekezet. Mi is vegyesek vagyunk. Nekünk is megvannak a bajaink, és ránk is mondanak oly sok mindent, amit természetesen mi nem szeretnénk olykor elfogadni, de olykor igaz is, mert egy dolog mindig igaz, hogy a próféta mindig jó tükröt tart, tiszta tükröt tart. A próféta az, aki beszól, mondhatnám így, vagy meg tudja fedni a királyt is, és a papot is. A három cím közül tulajdonképpen a király, a pap és a prófétai méltóság, ami nekünk van minden kereszténynek, a próféta a leghatalmasabb, mert tulajdonképpen mind a világi, mind pedig az egyházi, vagy úgy is mondhatnám, mind az örökkévaló hatalom, mind pedig a mulandó hatalmat megtestesíti egymagában. Királyokat is dirigál egészen nyugodtan, és ugyanúgy prédikál is az Istennek az igényéről. Jézus korában is volt egy próféta, úgy hívták, hogy Keresztelő János. És hát mit mondtak róla? Azt mondták, hogy nem eszik, nem iszik, ördög van benne, Ez volt a vélekedés. Jézusra erre mit mondtak? Eszik is, meg iszik is, részeges és bűnösök barátja. Tehát általában a prófétákat azért nem szeretjük, mert megmondják nekünk közvetlen azt, hogy mi a bajunk. Hogy mit teszel, testvér. Vedd már észre. Hát ez bizony elég egy kényelmetlen dolog. De milyen kényelmetlen a prófétának. Azt mondja az egyházatjai tanítás, hogy Krisztus szenvedett legtöbbet, utána a próféták, utána a szentek, és azoknak a szerettei. Prófétának lenni rettenetesen kényelmetlen dolog. Minden átalakul az az ember számára, akit az Isten kiemelt és megáldott az ő lelkével. És a helyzete is kicsikét olyan, hogy sehol sem fogadják szívesen, otthon meg pláne nem, hiszen ahogy mondja Jézus is, a madaraknak van fészkük, a rókáknak van barlangjuk, de az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. És ezt nem azért mondta, mert nem tudott éppen hol aludni, hanem egészen egyszerűen, amikor az Isten kiválasztja a prófétát, akkor az nem a próféta döntése. Mit tesz a prófétával? Látóvá teszi. Látó emberek. Ugye ez a magyaroknak eléggé ismeretes. Viszont nem így fordították le annak idején, nehogy a régi magyar hitvilággal valamiféleképpen összeillesszék az emberek, pedig lehet, hogy jobban megértenénk, ugyanis a két szó, amit használ az Ószövetség a prófétára, az egyik az úgynevezett nábi, ez egy asszír eredetű szó, illetve még talán még sumérben is visszamegy, és átvette a héber, és van egy másik szó, ami úgy van, hogy rói, és ez nagyon egyszerűen le lehet fordítani úgy, hogy látó. Elkezd látni a próféta. És hogy elkezd látni, a valódit, az igazat látja, és azt próbálja továbbadni, tanítani. Nem mindig dörgedelmes ám a próféta, hanem nagyon sokszor vigasztalni próbál, nagyon sokszor át akarja pusztán adni az útmutatást, amit az Úristen ad nekünk. Jézus mit csinált? Elment hazájába és tanította őket. Ő sem. Próbálsz tanítani, lehet, hogy otthon elkezded, és egyszer csak azt fogják mondani, hogy ismerünk ám, tudjuk ki az apád, tudjuk ki az anyád, tudjuk ki a feleséged, tudjuk ki a férjed, tudjuk ki a szeretőd, tudjuk azt is, kérlek szépen, hogy te milyen vagy. És te, akkor te akarod nekünk megmondani, hogy mi a frankó, hogy mi a jó. Miért van ez? Mert az emberek a múltat látják mindig, nem a jelent. A próféta viszont meg van verve azzal, hogy még a jövőt is látja. Rettenetesen kényelmetlen helyzet. Az emberek rövidlátók, pedig nem is szemüvegesek, emberi szemmel látnak, nem Istenben látnak, pedig Jézus mondom itt még kedves is. Mit is mond Jézus, hogy a látásunknak milyennek kell, hogy legyen? Azt mondja, hogy egy prófétát befogad az ember a próféta nevében, akkor a prófétának a jutalmát nyeri. Hogyha egy igaz embert befogad az igaz ember nevében az ember, akkor az igaznak jutalmát nyeri. Hogyha az Úr Jézus Krisztust befogadod úgy, mint Úr Jézus Krisztust, mint Isten, akkor az ő jutalmát nyered el. De ehhez nehéz látni, és közben ezt a próféta mind el is kell, hogy viselje a mi vakságunkat, a te vakságodat, az én vakságomat, az én megkövérelett szívemet, a te megkövérelett szívedet. Bizony, testvérek. Nem tudom, hogy ismeritek azt a viccet, és itt most pont fordítva fogom alkalmazni, amikor hajt valaki az autópályán, és hallgatja a rádióból, hogy vigyázzatok, egy őrült álmokfutó szembe hajt a forgalommal. És erre is szétnéz, ez az őrült álmokfutó, és azt mondja, egy jön szembe. Hát mind szembe jön. Prófétának ilyen lenni. Kedves testvérek, látni azt, hogy meg van bolondulva az egész világ, látni a mélységeit a léleknek, a dolgainak, látni azt a bűnt, hogy miben fetrengünk, látni azt az összeomló, teljesen fajult nyugati civilizációt, ami már semmi másra nem tud beszélni, csak a kisebbségek jogairól. Hát hol van Istennek a joga? Mi a megoldás? Van egy régi történet, egy indiai történet. Volt egyszer egy király, és egyszer csak olyan eső esett az egész országára, hogyha valaki, ugye akkor gyűjtötték ciszternákból vizet, hogy ha valaki ivott belőle, akkor megőrült. És már mindenki ivott belőle, egyedül a király nem. Hát így érezhetik magukat a próféták, ugye? Látják azt, hogy meg vagyunk őrülve, meg vagy te is őrülve, meg vagyok én is őrülve. Tudjátok, mi történt akkor? Mit tett ez a király? A végén ivott ő is abból a vízből. Hogy ne fájjon neki. Hogy tudjon vegyülni a többiekkel. Hogy elfogadják őt. Hogy ismét mondjuk úgy rendben menjenek a dolgok. De ez nem megoldás. Ez nem megoldás. Ráébredsz itt, hogy az Úristen hozzád szól, igét ad neked, látóvá tesz az ő lelke által, tulajdonképpen profétává válsz te is, és rájössz arra, hogy te is magyar vagy, rájössz arra, hogy téged otthon se abban akarnak elfogadni, mert mindig az a probléma, hogy te milyen férj vagy, vagy te milyen feleség vagy, vagy milyen gyermek vagy, és az örökkévalóság tekintetéből rádöbbensz arra, hogy mindez nagyon, nagyon mulandó, és sokkal inkább dédelgetni kéne ezeket az őrülteket, és szeretni őket, ahogy nagy tisztelt Úr szoktam mondani oly sokszor, ki szeretni belőlük a Krisztus arcot. Ezt kéne, hogy csináljuk. Mit kell, hogy tegyünk ezekkel? Meg kell, hogy tanuljuk szeretni azt, aki és ami a miénk. Először a saját helyzetedet felismerni. Elfogadni, hogy ebből tudsz tovább lépni. Azt a helyzetet megszeretni, mert akkor fogsz tudni mindössze változtatni rajta. Gyűlölettel nem tudsz változtatni se embereken, se helyzeteken, csak még jobban tönkre teszed. Ugyanígy meg kell szeretni a saját otthonodat, a társadat, férjed, feleségedet, gyerekedet, szüleidet, anyósodat, apusodat, munkádat, közösségedet, vallásodat. A vallásturizmus, testvérek, nem megoldás. És pont azért, mert nem szeretjük kellőképpen, és nem fogadjuk el azt, ami a miénk, és aki a miénk, Krisztust, Istent, egymást, pont azért, testvérek, ahogy mondja az ige, nem látunk csodákat. Nem látunk csodákat. Láttatok csodákat már, testvérek? És miért nem? Mert nem szeretjük kellőképpen az Urat. Nem szeretjük kellőképpen egymást. Vagy csak rész szerint, esetleg részben. Mit mond a nagy parancsolat? Hogy mi a dolgunk? Szeresd a te Uradat, a te Istenedet. Mert ő a tiéd. A tiéd. Magát odaadja neked. A sátán nem adja magát oda. Ő csak üveggolyókat ad neked. Esetleg cukorkát, vagy mulandó hatalmat. De önmagát, az örökké valóságot csak Isten tudja odaadni. És ott is van az, hogy hogyan kell megszeretni az Istent. Teljes szívből. Teljes lélekből. Teljes erőből. És teljes elméből. Tehát gondolattal, cselekedettel, szóval, és nem mulasztással. És ugyanígy szeresd a te fele barátodat. És van még itt egy nagyon fontos partikula, amit oly sokszor elhagyunk, és amikor nyomorgunk, és bukottnak, és bűnösnek érezzük magunkat, és a helyzetünket, elfelejtünk, mint tedd magadat. Először magadat kell megszeretni. Őszintén megmondom, nekem ez a legnehezebb. Magamat megszeretni, mert na, én aztán valóban tudom magamról, hogy én mit követek el, vagy mit nem. Te is kezd magadon. Kezd magadon, hogy valóban tudsz szeretni az Istent. Kérjed. Kérjed, mert így fogod tudni megszeretni a közösségedet. Így fogod tudni megszeretni a papodat. Így fogod tudni megszeretni, és ezáltal megismerni azt, aki melletted ül, mert nem igazán ismerjük egymást. Mert ugye, hogyha a halál idehoz bennünket, akkor mit látunk? Magunkban fájdalmat, kint pedig a profitáról beszélnek. Pedig szeressétek meg azt, ami a tietek. Szeressétek meg a hiteteket, szeressétek meg az Isteneteteket, mert ez a tied. Tudom, hogy ez nehéz. De el kell kezdeni. El kell kezdeni minden nap igent mondani arra, ami a tied. Miért is? Mert ahogy az Úr is megmondta, ő is minden napon itt van a világnak a végezetéig. Akkor szeresd már meg a prófétádat, szeresd már meg az Uradat, szeresd már meg azt, aki te magad vagy, mert különben nem nyered el a jutalmat. El akarod nyerni a jutalmat? Igen. Hiszel benne? Lehet nem eléggé, de törekedj is küzdj, mert így fogod tudni mindössze elvenni Istentől az ő csodáit, az ő kegyelmét, az örökké valóságát, a tisztaságát, a szeretetét napról napra a lélek által minden napon a világ végezetéig. Amen. Gyertek, adjunk hálát az Úr tanításáért. Édes drága atyánk, köszönjük neked, hogy te adtad az életet, és te adsz mindent. És akár élünk, vagy akár halunk, a tiéd vagyunk. És hogy így egymásnak adtál bennünket, mint papok, proféták és királyok, mint egymás szeretők, mint az ige útján járók. Növeld a mi hitünket. Te teljessé a szeretetünket. Te teljessé a lélekben, erőben, elmében és a szívünkben, hogy csodákat láthassunk. Hogy megláthassuk a megtérésnek a csodáit, megláthassuk az élő csodákat, amelyek mi magunk vagyunk, amelyeket nekünk adtál. Hát, hogy megszeressük így az egész életünket, hogy tudjuk adni oda, mert igazából a gyűlölet csak elvesz, a tudatlanság csak rombol, a harag csak tönkreteszi az életet, hanem hadd adhassuk mi is a mi elménket, a mi erőnket, mondatainkat, gondolatainkat, cselekedeteinket, te neked és egymásnak. Formálj bennünket olyanná, hogy tudjuk magunkat is szeretni, hogy napról napra megküzdjük a hitnek a harcát, hogy láthassunk téged úgy, mint feltámadott Úr, nem pedig az örökké szenvedőt, hanem az, ki maga a csoda. Így szenteld meg magadat mi rajtunk, kérünk téged. Így kérünk a betegeinkért, te gyógyítsd őket. Gyászolóinkért, te vigasztald őket. Eltávozott szeretteinkért, te kegyelmezd rajtuk. A hátra maradottakért, az árvákért, az elhagyatottakért, akiknek még otthonuk sincsen, és ami otthonunkat is tedd a te hajlékoddá, hogy szenteld meg magadat mi rajtunk a te nagy neved dicsőségére, Anya Szentegyházad javára. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Csendesedjünk el Isten előtt egy perce saját magunkban imádkozván. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts fel minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. Istennek, ami atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek megvilágosító közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk, közel és távol, most. És mindentükben. Amen.